Én szeretném folytatni ott, ahol a Lali abba hagyta, illetve ebben a nyomba szeretnék tovább menni. Az is lehet, hogy véletlenül pár olyan dolgot lehet, hogy ismételni fogok, amiről Lali már beszélt, de ez nem olyan értelemben nem szándékos, hogy nem az van, hogy föltettek egy lemezt nálam és megakadt, hanem egyszerűen azt érzem, hogy most ezekben az üzenetekben mozgat bennünket az Úr, és bár Lali azt mondta, hogy arról beszélek, amiről akarok, de én úgy éreztem, hogy arról akarok beszélni, ami most a központi üzenet ezekbe az időszakokba, ami most a sorozat, ez a vissza a jövőbe, úgyhogy visszamegyünk a jövőbe, és egy alcím, az az alcíme, hogy uralkodni az időn. Uralkodni az időn. És nézzük is meg az első igét. Igen, Krisztiánnak átköltem egy jegyzetet, és az első ige az a Titus 1.
Titus 1, 1-től 3-ig.
És akkor mind a kettő lesz egy kecskeméti meg egy...
Kétféle fordításban fogom felolvasni, kecskemét és ravaszféle fordításban. Nagyon ravasz lesz. Tehát Titus 1, 1-től 3-ig. Pál, Istennek szolgája, Jézus Krisztusnak pedig Isten választottainak hitért, és kegyesség szerint való igazság megismerésért rendelt apostola, az örök élet reménységének alapján, melyet megígért az igaz Isten örök időknek előtte. Megjelentette pedig az ő beszédét rendelt idejében az ige hirdetésben, mely rám bizatott, ami megtartó Istenünk parancsolata szerint Titusnak, a közös hitben igaz fiamnak. A másik. Pál, Istennek szolgája, Jézus Krisztusnak apostola, az Isten választottainak hite szerint, és a kegyességnek megfelelő igazság ismerete szerint, az örök élet reménységében, amelyet örök idők előtt megígért az igazmondó Isten, a maga idejében pedig kijelentett, a rám bízott igehirdetés által, ami megtartó Istenünk parancsolatából, Titusnak, a közös hit szerint való édes fiamnak.
Amen. Köszönöm. Szeretném azzal kezdeni, hogy itt egyébként erre az igére a Lali hívta fel a figyelmemet, a héten nem mondott semmit, csak annyit, hogy olvassam el ezt az igét, ennyit mondott csak. Mikor elolvastam, majdnem lehidaltam. Aztán ezt még sokféle fordításba elolvastam. Végül is tudom, hogy például a Szent Pál az talán még érdekesebb fordítás, de mégis ezt a kettőt választottam, a kecskemétit és a ravaszféle fordítást, ami nagyon ravasz. És azt akarom ebből kiemelni, hogy Pál azt mondja, hogy Istennek vannak ígéretei, vagy ígérete, ugye ez az örök élet, amit az idők előtt, az örök idők előtt, van olyan fordítás például a Csiában is, meg a Vidában is valami hasonlóképpen van, hogy a korszakok előtt, minden idők előtt, az összes létező idő előtt, az örökké valóságban, Isten bizonyos dolgokat elhelyezett, kijelentett. Az örök életet például, amiről itt olvasunk. És aztán ebben az örök életben minden benne van. Minden, amit el tudsz képzelni, az is, meg amit nem, az is. És ezt, ami megvolt az idők létezése előtt, tehát nem úgy az időbe, vagy a kezdetbe, hanem az idők előtt. Ezt Isten az időben, és az időn belül a megfelelő alkalmakkor, megfelelő pillanatokban ezeket a dolgokat az örökké valóságból áthozza az ige hirdetésen keresztül azt a mindenit. Tehát figyelj ide, amikor te hallgatsz egy ige hirdetést, annak nagyon nagy tétje van. Az a tétje, hogy az ige hirdetésen keresztül, hú, annyira jó, nagyon-nagyon élvezem, dicsőség az Úrnak, olyan örömet érzek belül, hogy egyszerűen úgy érzem, hogy kiugranék a testemből, és elmennék innen. De hát miattatok még jobban maradok. Szóval, hogy komolyan mondom, nem tudom, mi van bennem, de nagyon jó. Szóval, hogy a óriási a tétje az igehirdetésnek. Hallgatsz egy igehirdetést, és az a tétje az igehirdetésnek, amikor hallgatod, figyelj, élet, halál a tét, érted? Egy életem, egy halálom a tét. És az a tét, hogy az igehirdetésből meg tudsz-e ragadni valamit, akár csak egy mondatot, vagy egy szót, vagy valamit, ami már az idők létezése előtt az örökké valóságban el lett készítve számodra. És amikor hallgatod az igehirdetést, és hirtelen egy mondat elkap téged, és te elkapod azt a mondatot, és összeölelkeztek azzal a mondattal, ahogy a példabeszédek is mondja, hogy öleld magadhoz a bölcsességet, és minden félét mondjál neki, hogy nővérem, húgom, anyám, minden mondjad, hogy, szóval, hogy mennyire szereted a bölcsességet, hogy amikor, tehát, hogy amikor átjön az a mondat, akkor az örökkévalóságból, abból az örökkévalóságból bejön egy mag a te szellemedbe, itt az időben. Itt az időben jön be valami olyan, ami már megvolt akkor is, amikor még idő nem is volt. És az nem olyan dolog, hogy a múltban volt meg, nem olyan dolog, hogy a jövőben volt csak meg, hanem mindig megvolt. Mindig épp a mostban volt. És amikor hallasz ma valamit, akkor abból a örökkévaló mostból jön elő most valami, és az most hullik be a szívedbe, ma hullik be a szívedbe, ebben a pillanatban, és még egy dolgot mondok. Amikor az örökkévalóságból kijön egy mag, a pici magban ugyanakkor benne van az egész örökkévalóság. Benne van az, azt a mindenit. Benne van az egész istenség, az egész Krisztus, az egész menny, az egész minden. Abba, amikor a mindenből, az örökkévalóból, a mindenből előjön egy pici mag, abba is benne van a minden. És az, és amikor azt mondjuk, hogy minden, mindenekben, ez ami olyan felfoghatatlan, hogy el nem tudjuk képzelni. És figyeljetek ide, most az egyházban, tudjátok ti is, most az egyházban így általánosságban globálisan értem, annyira szörnyű igehirdetések vannak sok helyen, hogy az ember fogja a fejét, és rohan ki onnan esetleg abból a közösségből, mint hogyha egy ember állna mögötte, hogy azonnal leszúrja késsel. És emiatt sajnos kezdenek létrejönni olyan mozgalmak az egyházon belül, amik kezdik leírni az igehirdetést, hogy arra már nincsen szükség. És elmondják, hogy ez egy hülye, ostoba rendszer, hogy itt valaki kiáll, és akkor mondja a mantrát, ezt nem, ezt oszlassuk fel, ezt le kell írni, ez az egész, ez le van írva, ennek már nincs értelme, hanem mindenki összejön egy helyen, és mindenki mondjon, amit akar, ami éppen jön. És egyre több ilyen mozgalom születik meg. Ne értsetek félre, én is azt gondolom, hogy nagyon sok olyan struktúra, gyülekezeti felépítés, ami van az egyházban, úgy általánosságban, ennek valóban egy jelentős része, hát hogy fogalmazzak, szóval nem biztos, hogy az Isten szelleme ihlette ezeket a szerkezeteket, vagy nem tudom, hogy mondjam. De egy dolgot tudok, amiről biztosan tudom, hogy Isten szelleme ihlette, az igehirdetést. Mert igehirdetés volt már az Ószövetségben is, amikor zsinagógák voltak. Igehirdetés volt már az első századtól kezdve, amikor Pál azt írja itt, hogy az igehirdetés, és tudod, milyen bátor volt Pál? Azt mondta, azt írta itt Titusnak, hogy ebben az igehirdetésben kijelentette Isten az örök életet, amit már az örök élet reménységét, amit már az idők létezése előtt ő már kijelentett, és az igehirdetésen keresztül ezt a maga idejében megmutatja, az igehirdetésen keresztül, amit rán bízott Isten, itt ezt mondja Pál, tehát Pál nagyon bátor ember volt, nem azt mondta, hogy végül is mindenki mondhat, amit akar, sajtószabadság van, Semmi probléma, jöjjünk össze, és ami éppen bárkinek az eszébe jut, azt úgy lökje ki magából úgy, istenesen, ahogy éppen jónak látja. Nem ezt mondja Pál, hanem Pál azt mondja, hogy az ige hirdetés által, ami rám bízatott. Ez azt jelenti, hogy igenis, tetszik, nem tetszik, vannak emberek, akiket Isten fölkent bizonyos dolgokra. Mindannyiunkat fölkent Isten bizonyos feladatokra. Ez egyértelmű, hiszen Krisztusban mindnyájan föl vagyunk kenve. De ezt meg kell érteni, és ez a, ma az egyháznak, tudjátok, hogy mi a legnagyobb problémája, az egyik legnagyobb problémája. Nagyon sok gyülekezetben olyan emberek hirdetnek ígét, akiknek nincs is erre elhívásuk. Akiknek le kéne ülni, és tanulni kellene. És fölmész a netre, és meghallgatsz egy-két ilyet, és fogod a fejedet, hogy Úristen, honnan szalajtották ezeket az embereket. És ezt meg kell érteni, hogy itt is Pál mondja, hogy az ige hirdetés, ami rám bízatott. Tehát vannak emberek, akiket Isten fölken arra, hogy bizonyos üzeneteket elmondjanak, hogy bizonyos dolgokat az örökkivalóságból előhozzanak és kijelentsenek. Ez Istentől van, és természetesen ezeknek az embereknek nem az a feladatuk, hogy leuraljanak másokat, én vagyok a Jani, és akkor én megmondom, hogy mi a tuti, hanem ezeknek az embereknek az a feladatuk, hogy az a hallgatókat, hallgatóságot beemeljék abba az isteni légkörbe, amiben ők is vannak. Szerencsés esetben egy jó ige hirdetéskor ez történik, mert azt mondja János apostol, hogy amit kezdettől fogva láttunk, hallottunk, megérintettünk, azt hirdetjük nektek, hogy közösségetek legyen az velünk és az atyával és a fiúval, tehát hogy közösségünk legyen egymással. Tehát gyakorlatilag azt mondja János, hogy figyeljetek ide, abba akarunk titeket belevinni, amiben mi is vagyunk. Amiben mi is vagyunk. Azt akarjuk, hogy amit mi kaptunk az Úrtól, azt ti is átvegyétek, és érezzétek ugyanazt az ízt, ugyanazt a légkört, egyétek ugyanazt az eredet, igyátok ugyanazt a vizet, egyétek ugyanazt a mézet, érezzétek ugyanazokat a dolgokat, amiket mi láttunk, hallottunk, tapintottunk. Hogyha egy ige hirdetés természetfeletti, akkor természetfeletti valóságot is fog létrehozni azokban is, akik azt hallgatják és befogadják. És amikor befogadják azt a természetfeletti valóságot, ami az örökké valóságból itt az időbe ki lett jelentve, befogadják a rémát, a magot, akkor az bennük, ha azt befogadják és rögzítik magukba, és engedik, hogy fölnövekedjen, az bennük is természetfeletti eredményeket fog létrehozni. Ez nagyon-nagyon az ige hirdetésnek óriási szerepe van. Az ókorban is volt ige hirdetés, és mondom, a kereszténység is, mikor létrejött, az első századtól kezdve már volt ige hirdetés. Istennek minden nagy embere tudta azt, hogy az ige hirdetésre nagyon nagy hangsúlyt kell tenni. Az igazi Isten tiszteleteknek mindig az imádat mellett a másik fontos központi része volt az ige hirdetés. Vasmanni fölvitte az embereit a hegyekbe több hónapra, és több hónapon keresztül tanította őket. Mik hangozhattak ott el, te jó ég? Mert amikor azok az emberek onnan visszajöttek, szétmentek egész Kínába, és gyülekezetek sorát hozták létre. Azt írta Witness Lee az egyik könyvében, ne izguljatok, nem vagyok Witness Lee fan, meg Vacsmanni fan sem vagyok, de nagyon tisztelem ezeket az embereket, mert Isten azért létrehozott rajtuk keresztül nagyon nagy értékeket az egyházba, de azt írja Witness Lee az egyik könyvében, hogy az életében az egyik meghatározó időszak volt, az a több hónapos időszak, amikor Vacsmannit hallgatták, napról napra hallgatták őt. Azért, mert nem magából hozott elő, hanem az Istenből. És nagyon-nagyon nagy szerepe van az ige hirdetésnek. Tehát most is, ebben a pillanatban is én hiszem, hogy itt egy természetfeletti dolog történik. Itt olyan dolog történik, hogyha én elvéteném, és egy hamis tanítást mondanék, akkor nekem meggyőződésem, hogy bele is halhatnék. Nekem ez meggyőződésem, hogy ez nem játék, ez élet-halál. Az ige hirdetőnek is, és a hallgató, az ige hallgatónak is, ez élet-halál. Innen el lehet menni élve is, meg el lehet menni a mentővel is, érted? Ez nagyon komoly, mert mi Isten erejét várjuk, hogy Isten ereje nyilvánuljon meg. Azt várjuk, hogy Isten dicsősége jöjjön le a gyülekezeteinkbe, és Istennek az atmoszférájával, dicsőségével telítődjön meg ez az egész légkör, amiben éppen vagyunk. Akkor már most föl kell készülnünk arra, hogyha most nem lehet itt játszadozni, hanem komolyan kell venni a tétet, akkor mennyivel inkább komolyan kellene venni, hogyha tényleg Isten dicsősége egyszer csak megjelenne itt közöttünk az egyházban. De nem erre várunk, testvérek, erre várunk. Hát én erre várok. Én nem arra várok, hogy 30 év múlva is ilyen áldjon meg az Úr, el vagyunk ilyen öregesen típusú keresztény játékot játszunk, és akkor elmondjuk, hogy nem baj, testvérem, kihullottak a fogaim, elvesztettem a lábam, meg szürkehályog van a szememen, meg elvesztettem a házam, meg már öregek vagyunk, a hamut is mamunak mondom, de majd a mennybe. Majd a mennyben majd lesznek fogaink meg. Majd a mennyben milyen csodálatos lesz. Majd a mennyben látni fogok. Meg majd a mennyben lesz lábam, és akkor tudok járni, és akkor tényleg elmondhatom, hogy beléptem a mennybe. Szóval, hogy majd, és akkor minden tolunk oda a jövőbe, hogy majd. De a jövő most van, hello! A jövő most van! Mert azt mondta Jézus, hogy eljön az idő, és az most van! Ez döbbenetes! Eljön az idő, és az most van. A jövő most van. És amikor visszamegyünk a jövőbe, akkor a mostba megyünk vissza. Abba, ami jövőbe, ami most van, és amit már az idők létezése előtt Isten az örökkévalóságban elkészített. Minden ott megvan ott az örökkévalóságban. Minden. Minden. Volt egy francia filozófus, talán a 19.-20. század környékén élt, egy nagyon nagy hatású filozófus volt, úgy hívták, hogy Henri Bergson, és ez az Henri Bergson mondott egy nagyon érdekes dolgot. Azt mondta, hogy ebben a fizikai életben, ez egyébként nem teljesen így van, amit mondott, tehát azért ez nem réma, De igen, de érdemes rajta elgondolkodni, mert jó fele indult el egyébként. Azt mondta, hogy két fajta idő van, amivel itt a fizikai világban küszködnünk kell. Az egyik az úgynevezett külső idő, ez a kronometrikus idő, ami folyamatosan megy, hogy 5 óra, 5 perc, 6 perc, 7 perc, stb. És az úgynevezett belső idő, ami az embernek a belső idő érzékelése. Tehát például, hogy mikor mész hazafele, akkor úgy érzed, hogy mintha gyorsabban menne az idő. Ugye? Biztos éreztetek már ilyet. Vagy amikor valami nagyon rossz dologban vagy benne, valami borzasztóan unalmas, és úgy érzed, hogy nagyon lassan megy az idő. Amikor pedig valami nagyon jó dologban vagy benne, akkor úgy érzed, hogy nagyon gyorsan megy az idő. És ezt mondja ez az Henri Bergson, hogy ez az úgynevezett belső időérzékelésünk, ezt a kronometrikus időt azt hiszem úgy hívta, jól tudom, hogy le temps, és ez a belső időérzékelést meg úgy hívta, hogy la durée. Most lehet, hogy cserélem a kettőt, de valami ilyesmire emlékszem. És azt mondja ez az Henri Bergson, hogy az ember emiatt a belső idő érzékelése, mikor ez működik, akkor úgy érzi, hogy kevesebb jó van az életében, és több rossz van az életében. És csináltak is ilyen felmérést, amiből, hát persze ez ilyen abszolút szubjektív, de mégis a legtöbb embernek, akiket megkérdeztek, abból azt a statisztikát hozták ki, hogy az emberek úgy érzik, hogy az életükben, amit mondjuk leéltek 70-80 évet, annak a 80%-a nyomorúság volt, és csak a 20%-a volt jó. És akkor most szeretnék nektek ezzel kapcsolatban mutatni egy nagyon érdekes igét, és majd mindjárt elmondom, hogy miért hoztam ezt fel, hogy hogy kerül ez ide. Lapozzatok a 90. Zsoltárhoz, és a 90. Zsoltár 17 vers, ha jól tudom, egy kicsit hosszú, és ezt a 17 verset felolvassuk.
Tehát 90-es Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek, fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad, reggel virágzik és sarjad, és estére elhervad és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elédbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb, 80 esztendő. És nagyobb részök nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel? Könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nekünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá. Amen.
Amen. Vannak olyan teológusok, akik azt állítják, hogy hát egyrészt én egyébként hiszem, hogy ez valóban Mózes éneke, és vannak olyan teológusok, akik azt állítják, hogy Mózes, amikor ezt az imát lejegyezte, akkor kint voltak a pusztában, és neki naponta szembesülnie kellett azzal, hogy beteljesedik, amit az Isten mondott, hogy az a generáció, aki ellenállt ugye a két kémnek, és nem akart bemenni a ígéret földjére, az a generáció az el fog hullani. És valaki kiszámította, hogyha mondjuk volt egy nagyjából 3 milliós tömeg, akkor abból naponta hány ember halhatott meg, én most nem tudom ezt a pontos számot, de a lényeg az, hogy mivel tudjátok, hogy a 40 év alatt az nem úgy volt a 40 év, hogy állandóan mentek, hanem a 40 év alatt nagyon sokszor megálltak egy helyen, és ott táboroztak akár évekig is, addig, amíg a felhő újra föl nem szállt a sátorról, és akkor össze kellett szedni mindent, és tovább kellett menni. És valószínűleg, hogy volt egy olyan időszak, amikor ott csak ott álltak, ott élték az életüket a sivatagban, és Mózes szembesült azzal, hogy valóban egy generációnak a tagjai napról napra kezdenek kihalni. Ahogy mennek a napok, a hetek, a hónapok, az évek, beteljesedik, amit Isten mondott. És valószínűleg, hogy Mózes érzékelte egy pillanatra, és ez jó is, hogy le lett így jegyezve, az a Mózes, aki látta Isten dicsőségét, és találkozott az örökkévalósággal, az örökkévaló mosttal, a vagyokkal, aki örökké van, aki tudta azt, hogy van az időn túl is valami, illetve valaki, és ez a valaki az idők előtt is volt, és az idők után is ugyanaz, és mindig ugyanaz, és ezzel találkozott Mózes. Ez a Mózes mégis ott a pusztában valószínűsíthető, hogy átérezte ezt a nyomorúságot, hogy az idő fogságában vagyunk. Az idő fogságában van mindenki, ilyen értelemben. Egyébként nem egészen, de majd erre visszatérek. Az idő fogságában, és telnek a napok, és az emberek meghalnak. És mondja is, hogy azt mondtad, hogy térjetek vissza a porba, és vissza is térnek a porba. Tehát gyakorlatilag itt utal erre, utal erre Mózes, hogy tényleg halnak meg az emberek, amit Isten mondott. És ezt az egészet szembesíti azzal az Istennel, aki számára ezer esztendő vagy egy nap, az teljesen lényegtelen, ugyanaz, vagyis semmi. És ezt szembesíti a mi állapotunkkal, ezzel az időbe lévő állapottal, hogy 70 vagy 80 év, elszáradunk előbb-utóbb, mint a fű, előbb reggel még nagyon virítunk, harmatozunk, frissek vagyunk, estére már nem is vagyunk, ugye? 70 vagy 80 év, annak nagy része is nyomorúság. Mi ez? Ez a belső időérzékelés, amit mondtam, hogy Henri Bergson is mondott, ez a filozofus, hogy egyébként egy nagyon nagy hatású gondolkodó ember volt, és azt gondolom, hogy jó fele indult ez az ember, de azért nem őt olvasgatom naponként, ne izgulj, és nem belőle prédikálok, csak ez azért megrázott engem, ezt nem tagadom, hogy ez megrázott engem, hogy ezt az embert, ezt foglalkoztatta, és én őszinte leszek hozzátok, én nagyon tisztelem azokat az embereket, akik gondolkodnak, és nem a hülyeségeken gondolkodnak, hanem próbálnak választ keresni a kérdéseikre. Lehet, hogy nem találják meg, lehet, hogy rossz következtetése jutnak, de nagyon tisztelem ezeket. Ezek felé, az emberek felé bennem van egy nagyon nagy tisztelet. És nagyon szeretem ezeket az embereket hallgatni, mert tudom, hogy szűrni kell, és néha hallgatok egy-két, például hallgatom TGM-et, tudjátok, a Tamás Gáspár Miklós, időnként szoktam hallgatni, vagy Hellel Ágnest, akikről tisztában vagyok vele, hogy hát azért, szóval óvatosan kell kezelni, amit mondanak, de gondolkodó emberek, és érződik az, hogy nem elégednek meg azzal, hogy eszünk, alszunk, böfögünk, és akkor kész, kimúlunk, ennyi, hanem érzékelik, hogy valami több van ebbe az életbe. És én nagyon tisztelem ezeket az embereket. Csak ennyit akarok mondani, hogy ezért rázott meg ez a dolog, hogy ez egy döbbenetes, hogy valaki elgondolkodott ezen, hogy te jó ég, belső időérzékelés, ez azt mondja, hogy az ilyen ember úgy érzi, hogy hát ez nagy része az életemnek nyomorúság. Jákobot emlékeztek, mikor megkérdezte a fára, hogy hány éves vagy? És emlékeztek, hogy mit mond, az életemnek a nagy része nyomorúság volt, ráadásul nem is értem el az atyáimnak az idejét, hanem csak mit tudom, mennyi volt, 140, nem tudom hány esztendő, és vagy 100, nem tudom most pontosan, de azt mondja, hogy és ennek a nagy része is nyomorúság volt. Jákobnak működött a belső idő érzékelése, és azt mondta, hogy igen, igaz a statisztika, 80% nyomorúság, és csak 20% jó. És Mózes itt ugyanezt írja le, te jó ég! Mózes ugyanezt írja le a pusztába. És mit mondtam, hogy mi a tanításomnak a címe, hogy ez a vissza a jövőbe, és az alcím az, hogy uralkodni az időn. És én most azt szeretném nektek mondani, hogy ez nem az Isten akarata, hogy ezt érezzük. Értitek? Ez nem az Isten akarata, hogy a belső idő érzékelésünk azt mondja, hogy az egész életünk nagy része az csupa nyomorúság. Még tovább megyek. Akkor se ez az Isten akarata, ha valóban ez így is lenne, mert Pál apostolral rengeteg rossz dolog történt, és ő mégis az ő belső időérzékelése valami teljesen mást mutatott, majd meg is fogom nektek mutatni, hogy mit. És amire szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy uralkodni az időn, az nem úgy kezdődik, és nem azt jelenti, hogy uralkodok, hogy így a fizikai időn össze-vissza, hogy előre tekerem az órát, hitálta meg, visszatekerem a napórát, meg tudjátok, amit olvasunk, hogy Ezékiás királlyal is mi volt, és akkor azt csinálok, amit akarok, ha akarom, megállítom a napot, akarom, ide tekerem, oda tekerem. Nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, uralkodni az időn, az azt jelenti, hogy akármi történik is, akármennyire is úgy tűnik, hogy lemegy, lejár az időm itt a földön, ha az Istennek van egy akarata, van egy terve, amit itt a földön mindenképpen meg akar valósítani bennem, általam, rajtam keresztül, akkor ha a megfelelő időbe elő fog állni az a hatalom, amivel ha kell visszatekerem az időt, ha kell megállítom az időt, ha kell megfiatalít az Úr. Érted? Ebbe hinni kell. De az uralkodás nem itt kezdődik, ez az uralkodásnak csak a gyümölcse. Hallod? ez az uralkodásnak a gyümölcse. Tudod, hol kezdődik az uralkodás? Amikor a belső idő érzékelésed fölött uralmat veszel a Szent Szellem által. Amikor ezt a érzést, hogy úgy érzem, hogy több rossz volt az életemben, mint jó, amikor ezt a belső idő érzékelést a Szent Szellem benned megváltoztatja. És Mózes itt a 90. Zsoltárnak a második részébe, mint hogyha Mózes errefele ment volna. Mert hogy ő már találkozott a dicsőséggel előtte, ezt megelőzően. Ő már tudta, hogy a dicsőségben van valami olyan, ami nincs ebbe a földi időbe, de ebből a dicsőségből valamit át lehet hozni ebbe a földi időbe. Mózes már átélte azt, hogy 40 napot és 40 éjjel el lehet úgy tölteni Isten jelenlétébe, hogy nem hal meg, és nem jár el fölötte az idő. És Mózes már tudta, és ezért a 90. Zsoltárnak az első fele, igen, az első fele azt írja le, hogy hú, de rossz itt minden, majdnem mást mondtam. Hú, de rossz itt minden. Húha! De a második felében már mást olvasol. A második felében már elkezdi mondani, hogy térjél vissza, Uram! Térjél vissza! És reggelenként eleveníts meg bennünket, reggelenként elégíts meg bennünket, töltsél fel bennünket, és csinálj az életünkbe egy olyan kárpótlást, ami ezt az érzést, amit itt belül éreztünk, hogy az életünk nagy része nyomorúság, kapjunk egy olyan felüdülést az Úr jelenlétéből, kapjunk egy olyan kárpótlást az Úr jelenlétéből, hogy ez a belső időérzékelésünk hirtelen átváltozzon, és már ne azt érezzük, hogy minden olyan rossz, hanem azt a belső időérzékelésünk azt kezdje mondani, hogy milyen rosszról van itt szó. Hát hiszen Isten jó, és amikor a belső időérzékelése tele töltődik az, hogy Isten jó, akkor azt mondod, mit nekem 70-80 év, a csodába az egészet, semmilyen 70-80 évet nem fogsz érzékelni. Csak Isten megelevenítő erejében fogsz járni, csak ugrándozni fogsz, mint a szarvas. Csak azt fogod érezni, hogy benn vagy Isten dicsőségében, ahol nincsenek évek, nincsenek esztendők, nincsenek napok, hónapok, órák, percek, másodpercek, ahol nem jár le az időt, hanem az örökkévaló mostban vagy benne. Hú, testvérek, ahogy erről beszélek, annyira érzem Isten szellemét, valami olyat érzek a bensőmben, amit nem tudom kifejezni, csak akarom, hogy ezt értsétek meg, hogy figyeljetek ide, lapozunk a 2. Korintus, mit írtunk fel, Krisztián, segíts nekem, itt vagy, nem látlak, 2. Korintus, igen, 2. Korintus, figyeljetek ide. Hú, ez nagyon jó ige lesz.
2. Korintus 4, 16-tól 18-ig. 2. Korintus 4, 16, 18. Azért nem csüggedünk. Sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók.
Amen, 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 és amen, és amen. Figyeljetek, azt mondja Pál, hogy nem csüggedünk, pedig hányszor megverték, hajótörés szenvedett, étlen szomjan volt sokszor, meg mezítelnő, meg mit tudom én, miken ment át olyan nyomorúságon, hogy én a negyedétől már meghaltam volna. És azt mondja, hogy nem csüggedünk, és bár a külső ember az megromlik, idő, ez az idő, benne van az időben, és az idő alatt, idő, ami az idő fogságában van, az mind bomlás alatt van, ezt ne felejtsétek el. Csak az nincs bomlás alatt, ami nincs az idő fogságában. Mi az, ami nincs az idő fogságába? Te magad, a belső embered, aki te vagy, aki újjászülettél, te nem vagy az idő fogságába. A külső ember megromlik, mert az idő fogságában van. De a belső ember napról napra megújul. És most figyelj, figyelj, most megmutatom neked Pál belső időérzékelését, hogy mit mondott az ő belső időérzékelése. Azt mondta, hogy pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Micsoda? Mi? Micsoda? Mi van? Azt mondta, hallod? Pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Tehát, ha ez az ember találkozott volna Henri Bergson filozófussal, és megkérdezte volna tőle a filozófus, hogy valóban így van, hogy a belső, neked is a belső időérzékelésed azt mondja, hogy 8, az életünk eseményei 80%-a nyomorúság, és csak 20%-a jó. Azt mondta volna Pál, én nem értem, hogy miről beszélsz. Pillanatnyi könnyű szenvedést mutat az én belső időérzékelésem. Azt a mindenit, Pál, barátaim, uralmat vett a belső időérzékelése fölött. Uralmat vett, és hogyan vett uralmat? Itt van, figyeljetek ide, úgy, hogy nem a láthatókra nézünk. Miért? Mert mit mondtunk a külsőről, a láthatókról, hogy itt vannak benne az időben, az idő fogságában vannak. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. És amikor a láthatatlanokra nézel, azokra a szellemi tényekre, amiket Isten kijelentett már örök idők előtt, jaj, de jó, fantasztikus, nincs kedvem abbaadni a prédikálást, Istenem. Amikor az örök idők előtt kijelentett tényekre belenézel, benézel, átnézel, ránézel, nem tudom már, hogy mondjam, a láthatatlanokra, akkor mivel ezekkel telítődsz meg, persze, hogy a belső időérzékelésed rögtön át fog változni, és azt fogja mondani, hogy micsoda nyomorúság, hát ez hülyeség. Pillanatnyi könnyű szenvedés van itt szó, drága barátaim. Pillanatnyi könnyű szenvedésről. Istenem, halleluja! Halleluja, pillanatnyi könnyű szenvedésről. Dicsőség az Úrnak. Igen, halleluja! Pillanatnyi könnyű szenvedés, halleluja! Csak egy pillanatnyi könnyű szenvedés, halleluja! Pillanatnyi könnyű szenvedés, dicsőség az Úrnak! Mert, halleluja! Mert amikor a pillanatnyi könnyű szenvedés van, akkor az ember tudja, hogy ez mindjárt el is múlik. Már el is múlt, már nincs is, már nem létezik. Halleluja! Csak az örökkévaló most létezik. Csak az létezik, amire nézek, a láthatatlan. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Drága testvéreim! Itt kezdődik uralkodni az idő fölött. Azt hiszed, hogy lejár az idő fölötted? Nagy tévedésbe vagy, szeretném neked elmondani. Óriási tévedésbe vagy. Akkora tévedésbe vagy, hogy azt egyszer nem tudom neked elmondani. Nagyon nagy tévedésbe vagy. Figyelj ide! Ne hallgass a belső időérzékelésedre. Ne hallgass Henri Bergsonra, az Isten áldja már meg őt. Ne hallgass rá! Hanem arra hallgass, amit nagyon beakadt nálam ez a lemez, majd alkalom végén kiűzzük. De arra hallgass, amit Pál apostol mondott, hogy a belső idő érzékelése, dicsőség az Úrnak, pillanatnyi könnyű szenvedésről beszélt. És amikor ott ostorozták, ütötték, verték, meg megkövezték, akkor csak annyit mondott, semmi probléma. Csak egy pillanatnyi könnyű szenvedés. Dobd a következő követ, semmi gond. Azt a mindenit neki. Hú, barátaim! És amikor jól megkövezték, és akkor meghalt, föltámasztották a halálból, fölkelt, visszament a városba. Ugye mit mondunk, hogy visszament? Hol volt ez? Ez Lisztrába ment vissza, ugye? Azt hiszem, oda ment vissza, és elmondta nekik, hogy hát igen, de ugye amikor visszament, és elmondta, hogy sok visszament ugyanoda, ahol megkövezték előtte. És ott visszament, és azt mondta, na, látjátok, erről beszéltem nektek pár nappal ezelőtt. Látjátok? Nézzétek, hát ez csak pillanatnyi könnyű szenvedés. Semmi probléma, nyugi, ki fogjátok bírni, nem lesz itt gond. Látjátok, erről beszéltem. És amikor az Abcsel 13 végén olvassuk, hogy a, hogy azt hiszem Tesszalonikában volt, hogy üldözték a testvéreket, és akkor azt mondja az ige, hogy beteltek örömmel és szent szellemmel. Miért teltek be örömmel és szent szellemmel? Vagyis amikor beteltek örömmel és szent szellemmel pontosabban, mi történt akkor? Rögtön megváltozott a belső időérzékelésük. Rögtön mondták, de hülye ez az Henri Bergson. Ez nem, bocsánat, Isten áldja meg őt, tényleg. Szóval rögtön mondták, hogy nem, itt valami másról van szó. És hú, de jó, Istenem, Istenem, halleluja, ez csodálatos. És figyeljetek ide, itt kezdődik az uralkodás az idő fölött. Nem úgy, hogy nap menj hátra, vissza, előre, mutató menj ide, teker egy balra, stb. Nem ez, hanem először le kell uralni a szellem által a belső időérzékelésedet. Hogyan megy ez? Úgy, hogy Isten jelenlétében tartózkodsz, amennyit csak tudsz. És amikor ott Isten jelenlétében tartózkodsz, akkor rögtön megváltozik ez a belső időérzékelésed. És tudjátok, Jákob egy nagyon csodálatos példa sok szempontból. De Jákob az Úr áldja meg ő, tényleg egy nagyon csodálatos ember volt. Én mindig elsírom magam, amikor Jákobnak meg Józsefnek a történetét olvasom. De Jákob elkövetett sajnos egy olyan pici hibát, ami talán azt mondom nektek, hogy azért engedte meg az Isten, hogy rámutasson Jákob életén keresztül arra, hogy mi ezt ne kövessük el. És szerintem Jákob nem haragszik ezért, ha most ő állna itt, ugyanezt mondaná, hogy nála a probléma az volt, hogy mivel a szeretett fiát Józsefet azt hitte, hogy elveszítette. És ezért valószínűleg, hogy volt az életének egy olyan időszak, amikor átadta magát a csüggedésnek. A szomorúságnak, én nem ítélem ezért előtt, ez azt mondom, hogy érthető. Nem jó dolog, de érthető. És amikor találkozott újra Józseffel, Jákob, akkor ezen a találkozáson keresztül, ugye, amikor Jákob megtudta, hogy él a fia, akkor neki az élete végén gyógyulnia kellett. Meg kellett gyógyulni ennek a belső időérzékelésnek. És tudjátok, amikor a találkozott Józseffel, és aztán József bevitte őt a fáraóhoz, és akkor mondja a fáraónak, ugye, hogy hány éves, és akkor ugye az életének a nagy része eltelt ez a sok nyomorúsággal. Én azt gondolom, hogy Jákobnak akkor kellett elkezdődnie gyógyulnia, mert ő akkor csak egy diagnózist adott, hogy hát azért itt azért sok nyomorúság volt, de mégis mondok nektek egy érdekes dolgot. Jákob méltósággal állt meg a fáraó előtt. Én nekem meggyőződésem, hogy amikor a fáraó meglátta ezt az embert, valami olyat érzett, amit előtte soha. Talán Józsefbe érezhette ezt, az isteni légkört, az isteni atmoszférát. Egy megtört szívű emberrel találkozott már, egy megtört ember volt Jákob, de ez a megtöretés, ez a Szent Szellemtől volt, és nem véletlenül van, aki ezt úgy tanítja, hogy Jákob élete az a Szent Szellemnek a fegyelmező munkáját is jelenti, hogy sokszor vannak külső körülmények, amiben a Szent Szellem enged bele minket, hogy megtörjön azokon a külső körülményeken keresztül minket, de miért? Miért? És ide akarok eljutni, miért? Nem azért, mert Isten szadista, nem azért, mert utál minket, dehogy is. Pontosan azért, mert nagyon-nagyon szeret minket az Úr, és azt akarja, hogy át tudjuk venni az örökségünket. És tudod, mi történt Jákob élete végén? Eljutott oda, hogy meg tudta áldani a fiait. Figyeljetek, az egy nagyon nagy dolog, ha eljutunk oda, hogy meg tudjuk áldani a fiainkat. Az nem annyi, hogy ráteszem a kezem, és azt mondom, áldjon meg az Úr, és akkor kész, megáldottalak. Figyelj ide, ha valaki áldást tud átadni, az már egy érett ember. Annak szellemi súlya van annak az embernek. Az emberen a dicsőségnek az atmoszférája van, aki áldást tud átadni. És Jákob már az élete végén tudott áldást átadni. És nekem meggyőződésem, hogy a Jákobnak az élete végére belett gyógyítva ezek a sebek, amik ott az ő belső időérzékelésében voltak, és kárpótolva lett a József felvaló újra találkozásán keresztül, és fantasztikus volt, hogy élete végén, és aztán megáldotta József két fiát is megáldotta, dicsőség az Úrnak. Sőt, ő már nem követte el azt a hibát, amit Izsák talán elkövetett volna, vagy elkövetett, én nem tudom, mert nem tudjuk, hogy zajlódott volna, hogyha Jákob engedi, hogy Isten ő dolgozzon, és ne ő dolgozott volna. Mert emlékeztek rá, hogy tudjátok, hogy Izsáknál hogy volt, hogy ő Ézsaut akarta megáldani, és emlékeztek rá, hogy Jákob a jobb kezét, ugye, a kisebb fiúra tette. És amikor József szólt neki, hogy nem az, hanem a másik a nagyobb, őt kell először, ő rá tedd a jobb kezed, akkor mondta Jákob, tudom, fiam, tudom. Jákob már az élete végén eljutott oda, hogy a Szent Szellem által felismerte, hogy kit kell először megáldani, és kit kell másodszor megáldani. Ez nagyon nagy dolog, hogy mi azt gondoljuk, csak olvassuk ezt az igét, és hát igen, az egyik kezét ide tette, a másik kezét oda tette, azt jó napot kívánok. De nem, figyeljetek testvérek, elmélkedjetek az igén, kérlek benneteket, nagyon-nagyon nagy tisztelettel kérlek benneteket, szeressétek Isten igéjét, szeressétek Isten igéjét, legyetek szerelmesek Isten igéjébe, mert ha Isten igéjébe szerelmesek vagytok, akkor Istenbe vagytok szerelmesek, mert az ige is Isten az egy. Szeressétek Isten igét, és mikor olvassátok az igét, akkor ne olvassátok felületesen, hanem elmélkedjetek az igén, elmélkedjetek a kijelentés fölött, és akkor megértitek azt, hogy itt többről van szó, itt nem csak arról van szó, hogy egy kezemet az egyikre teszem, másikat a másikra, és akkor elmondtam valami szóvirágot, hanem itt többről volt szó, itt szellemi átadás, átvételről volt szó. Itt arról volt szó, hogy az az isteni vonal, ami ment végig Jákob, Izsák, vagy Ábrám, Izsák, Jákob vonalon, és még azt gondolom, hogy még azért előtte is voltak ilyen vonalak, de most maradjunk ennél, Ábrám, Izsák, Jákob, hogy ez a vonal hogyan megy tovább. Ez nagyon fontos volt, mert, na mindegy, ebben nem akarok jobban belemenni, de értitek, szerintem értitek ezt. És ahhoz, hogy súlya legyen a szavunknak, hogy súlya legyen az életünknek, súlya legyen a cselekedeteinknek, súlya legyen a létezésünknek, én azt látom, hogy most ezekben az időkben be kell gyógyuljon az a belső időérzékelés, mert sokan kaptatok ígéreteket Istentől, és nagyon nagy dolgokat kaptatok Istentől, nagyon nagy ígéreteket kaptatok Istentől, és elteltek évek, és úgy érzitek, hogy ebből semmi nem történt meg, és eljárt fölöttetek az idő, és nem is lesz ebből semmi, de én szeretném ma felhívni a figyelmedet, hogy ezt felejtsd el. Azt mit mondott Klaudia az elején, hogy az Úr most ezekben az időkben mondja nekünk, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy vajon tényleg hitben vagyunk-e, vagy csak az értelmünkkel, az agyunkkal, hát úgy nagyjából megpróbáljuk értelmileg összerakni. Igen, a Lali erről beszélt, a Pali erről beszélt, Pali mondta, nem a láthatókra kell nézni, igen, könnyű neki, halleluja, bezzek, ha helyenben lenne, stb. Igen. És akkor így összerakott, hogy igen, én megértettem, hogy ma miről van szó, igen, hát jó, igen, könnyű neki. De nem erről van szó, hanem hogy vizsgáljuk meg, hogy hitben vagyunk-e, mert ha tényleg hitben vagyunk, akkor a belső időérzékelésünk az nem azt fogja mondani, hogy lejárt az idő, és úgyse teljesedik már be, amit Isten mondott, hanem azt fogja mondani, dicsőség az Úrnak, azt fogja mondani, hogy semmi gond, mert Istennél az idő az egy olyan fogalom, ami számára semmi. Számára semmi, hogy egy nap vagy ezer esztendő. Ez számára semmi. Be kell gyógyuljon a belső idő érzékelésünk sokaknak, én úgy hiszem. És én azt hiszem, hogy ezt Isten meg is teszi. Én így hiszem. És úgy hiszem, hogy ezen az ige hirdetésen keresztül is ezt teszi Isten. És tudjátok, Jézusnak a belső idő érzékelése az egyszerűen fantasztikus volt. Mutatok nektek egy igét. János 17-hez lapozzunk. János 17-ben nem unjátok? Nem. Bírjátok még? Nem. Én nagyon jól érzem magam, komolyan mondom. Nagyon érzem Isten jelenlétét magamon. János, ritkán van ilyen, amit most érzek. Ez valami nagyon különös dolgot érzek ma. János 17-ben Jézus főpapi imájából olvasunk egy részletet, 4-es, 5-ös verset.
Én dicsőítettelek téged a földön. Elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyet bírtam, te nálad a világ létele előtt.
Ámen, köszi szépen. Mit mond itt Jézus, amikor imádkozik? Elvégeztem azt a munkát, amit itt a földön rám bíztál. Idő. Ez az idő. Idő ebben az időben, ebben az időszakban elvégeztem azt, ebben a meghatározott időszakban, amit rám bíztál. Oké, ezt idáig értjük. Most hirtelen Jézus tesz egy időutazást, és anélkül, hogy valaha is bármilyen sci-fi filmet is megnézett volna, és ilyen dimenzió közti utazásokról szóló filmet megnézett volna, egyszer csak átvált az időbe, és azt mondja, úgy imádkozik tovább, ez döbbenetes. Figyeljetek ide, Jézus imája, figyeljetek, nem úgy volt, ó, Uram, segíts meg, add meg nekem, kérlek, ó, Uram, könyörülj rajtam, ó, mit a... halljuk ezeket a imákat sok helyen, nem, Jézusnak az imája, hú, döbbenetes volt. Azt mondja, nagyon durva, figyeljetek, azt mondja, dicsőíts meg azzal a dicsőséggel, amit majd a feltámadás után fogok kapni, ami majd a jövőben lesz elkészítve a számomra, még nem tudom, hogy milyen az, de a jövőben majd lesz valami. Ugye ezt mondta Jézus? Nem ezt mondta. Ez az én ferdítésem. A pontos fordításban úgy van, hogy ami már megvolt nálad a világ teremtése előtt. Döbbenetes. Itt, ebbe a földi időbe, itt, amikor Jézus él, imádkozik, hogy történjen meg vele egy olyan dolog, ami már megvolt a világ teremtése előtt. Kapja vissza gyakorlatilag a jövőbe, érted? A jövőbe kapja vissza azt a dicsőséget, ami már a múltban is megvolt, ami mindig megvolt, amiben ő volt a világ teremtése előtt, és ami megvolt már, ami mindig megvolt, ami az időn kívül is megvolt, ami mindig megvolt. Értitek ezt? Értitek ezt? De döbbenetes. És még tovább megyek, figyeljetek ide, még tovább megyek. Én azt mondom, én azt állítom, hogy János ezt a főpapi, úgy most mi hívjuk így, hogy főpapi ima, szóval ezt az imát nem véletlenül jegyezte le. Én azt gondolom, hogy ez az ima, ugye ott János is ott volt, hallotta Jézust imádkozni, és tudjátok, sokszor van olyan, hogy közösen imádkozunk, és imádkozik az egyik, és érzed, hogy úgy megfrissülsz az imájától, és olyan az egész imára, az első mondattól, az utolsó lélegzetvételig ámen tudnál mondani, és érzed, hogy amíg imádkozott a testvér, te addig gyakorlatilag teljesen lecserélődtél. Teljesen. Érzed, hogy nem, már nem ugyanaz vagy. Teljes, totális kicserélődés, fel vagy frissülve, mindened megvan, újulva, fantasztikus. Most én azt gondolom, hogy János nem ugyanezt, hanem ennél brutálisabbat érzett. Hallotta Jézust imádkozni, és szerintem leállt a lélegzete szinte. Azt gondolom, hogy minden egyes szava, amit ott imádkozott Jézus, ez János számára az nagyon súlyos volt. Az nagyon súlyos volt. És amikor azt imádkozta, hogy azzal a dicsőséggel, ami megvolt már a világ teremtése előtt, szerintem, köszönöm, de most nem kell, köszönöm. Köszönöm majd később, jó? Köszönöm. Jó. Köszönöm. Valószínűleg ez a világ teremtése előtt már ez így el volt tervezve. Azért nem akartam ellenállni. Szóval, azt gondolom, hogy amikor János ezt meghallotta, hogy azzal a dicsőséggel, ami a világ teremtése előtt volt, szerintem János, szerintem totál kész volt, lement hídba szerintem. És most megyek még tovább, figyeljetek rám, mert amit mondok, azt én hiszem, hogy szellemből mondom, és nem tudom, ezt nem tudom logikailag összefűzve átadni, hogy akkor ha ide teszed, így, és akkor így megérted, hanem most kérlek, hogy figyelj rám. Most megyek tovább. János, miután ugye Jézus föltámadt, és Ott Jézus Péterrel ott megbeszélték a dolgokat, és ugye azt mondja az ige, hogy és hátra fordult, és meglátta Jánost, és kérdezte Jézustól, hogy hát ezzel mi lesz? Mi lesz ő vele? Azért, mert ugye azt mondja az ige, hogy elterjedt annak a híre, hogy János nem hal meg addig, amíg az Úr el nem jön. És ugye Jézus visszakérdezett, azt mondta Péternek, ez nem tartozik rád, ez nem a te dolgod, te kövess engem. Miért mondta ezt Jézus? Azért, mert ez egy személyes ügy volt, ez egy személyes ügy volt Jézus és János között. János, aki Jézus kebelén pihent. És mivel Jézus kebelén pihent, kapott egy olyan jutalmat Jézustól, amit a többiek nem kaptak meg. Ők megkaptak más, mert Péter úgy halt meg, hogy keresztre feszítették őt is, hát csodálatos vágy be is teljesedett. Szóval mindenki megkapta az Úrtól a magáét és a jutalmat, tehát Isten nem személyválogató, ne értsetek félre. De most figyeljetek ide, most, amiről akarok beszélni. Ott volt Jézus kebelén. Csodálatos volt, tudjátok, Jézus, mikor itt volt a földön, egy olyan atmoszféra vette körül, hogy szerintem nagyon jó volt Jézus jelenlétében lenni. Most akarom, hogy velem együtt gondolkodjatok. Tudom, hogy megy az idő, de idő állj. Jó, most már nem megy. Tehát most velem együtt, gondolkodjatok velem együtt. Figyeljetek ide, Jézus állandóan, ez nagyon durva, állandóan természetfelettiből beszélt, állandóan szellemből beszélt. Nem figyelitek? Sokszor olvassátok az igét, és kérdeznek Jézustól a tanítványok egy tök egyszerű kérdést, és Jézus valami olyan választ ad, hogy olvasod a választ, és hogy az van benne, hogy hát igazából nem értem, hogy ennek mi köze a kérdéshez. Ha valami köze volt, mert aztán persze megkapták a választ, csak hát úgy, nem úgy, ahogy ők gondolták. Miért volt ez? Mert Jézus nem földi síkon beszélt. Ez döbbenetes, figyeljetek, Jézus nem földi sík. Tehát Jézus, amikor beszélgetett emberekkel, és azok mondtak neki valamit, ő nem úgy válaszolt, hogy ja, aha, igen, aha, tényleg gondolkodjunk el, hanem döbbenetes, figyeljetek, döbbenetes. Jézusnak Nikodémus föltette egy kérdést. A kérdése tükrözte a szívének az állapotát. Tudjátok, hogy nagyon sokszor a kérdéseink, már a kérdéseink is tükrözik a szívünk állapotát? Már a kérdés felvetéseink is, amikor fölteszed azt a kérdést, hogy na jó, de miért van az, hogy amikor az azt mondta, és akkor az mégse úgy volt, és lehet érezni, hogy a kérdés felvetése mögött akkora hitetlenség van, mint a ház, barátom. Óriási hitetlenség. És például még egy példát mondok, farizeusok. Föltették azt a kérdést Jézusnak, ilyen, ők azt hitték, hogy hát itt nem tudjuk a mester csőbe húzni, és föltették azt a kérdést, hogy de akkor Mózes miért mondta azt, hogy elválhatunk? Hát tudjátok, miért tették fel azt a kérdést? Mert akartak válni. És Jézus nem azt mondta, hogy hát igen, persze, te el lehet válni, persze. Nem. Megmondta, Mózes a szívetek keménysége miatt. A szívetek keménysége miatt mondta. És amikor Nikodémus föltette azt a kérdést, hogy, vagyis nem, Nikodémus elmondja, hogy senki nem, tudjuk, hogy Istentől jöttél, mert senki nem teheti azokat a jeleket, amiket te tettél. És akkor ugye, ha én lennék Jézus helyébe, lehet vissza is kérdeztem volna, igen, tényleg, és láttad? Láttad, amikor a vizet borrá változtattam? És öregem, ma, amikor az időről beszéltem, meghallgattad azt a prédikációt? Feltétlenül törzs le az internetről, föl lesz az aratás.hu-n, mindenképpen törzs le, jó? Mert tudod, hogy én jól tudok prédikálni, Isten embere vagyok. Nem. Hanem Jézus azonnal átváltott egy másik síkra, és rögtön kajakra bele a közepébe. Figyelj, ha nem születsz újjá víztől és szellemtől, vagy aki nem születik újjá víztől és szellemtől, nem láthatja meg az Isten királyságát. Micsoda? Szerintem Nikodémus le volt döbbenve, hogy miről van szó, én mondtam valamit, és jövök valamit, mint hogyha nem is itt lenne. Na most a tanítványok végig ezt élték át Jézussal. Na most figyeljetek ide, ha Jézusból nem árat volna az a csodálatos, az a mert Jézusból egy befogadás jött, egy befogadó, egy nem véletlenül mindenki meg akarta érinteni, mert egy csodálatos ember, emberként is csodálatos volt, egy befogadó ember volt. Jézus az az ember volt, akinek a jelenlétében hibázhattál nyugodtan. Jézus az az ember volt, akinek a jelenlétében az lehettél, aki vagy, és persze majd ő aztán ráteszi az ujját a megfelelő pontokra, és megváltoztat, de mégis lehetek az előtte, aki vagyok, és nem kell megjátszanom magam előtte, szabadságban lehetek Jézusnak a jelenlétébe. És ez a légkör árat Jézusból, és ezért tudták a tanítványok azt mondani, hogy nem értjük, nem tudjuk, hogy miről beszélt, nem értünk egy kukot se abból, amit mond, de ez a rabbi között sincsen ilyen rabbi, mint ő. És ezért vele maradunk, és ezért mindvégig vele maradunk. És amikor Péter azt mondta, hogy én meghalok, érted, ha kell. Igen, az egy pszichéből mondta, és még nem tudta, hogy mit beszél, de komolyan gondolta, higgyétek el. Nem tudta megtenni akkor, de komolyan gondolta. Mert valami olyan árat Jézusból, amire azt mondták ezek a tanítványok, nem értjük, még a példázatok, még azt sem értjük, hogy azoknak az embereknek miért beszél példázatokban, amikor nekik is szükségük lenne tanításra. Nem értjük azt sem, amit mond nekünk, de mégis annyira jó dolog, annyira jó atmoszféra vette körül, hogy János az egyenesen odáig elmerészkedett menni, hogy rátette a fejét a mester kebelére. De tudjátok, ha nem lett volna ez a légkör Jézus, akkor egy kibírhatatlan ember lett volna szerintem. Mert mindig csak valami másról beszél, amit nem értünk. És akkor egy ilyen olyan lett volna, mint egy mai szuperszellemi keresztény. Hogy vagy, testvérem? Hát itt az utolsó óra, fiacskáim, és ahogy hallott. Hány óra van, testvérem? Hát itt az utolsó óra, és ahogy hallottátok. Figyeld, milyen az idő odakint? Hát vereslik az ég alja, és hallottam, hogy nagyapád halász volt, és fogott valamit a halat, amikor kint volt a vizeken. Hát Jónást is bekapta a cet, hát nem tudom. Nagyapám is szerencse, hogy megúszta. Hogy áll a tőzsde? Hát a bort és a olajat az kíméljétek. A búza meg egy dénár, tudjátok, ami a jelenések könyv. Szóval, figyeljetek ide, ez szeretet atmoszférája nélkül, ez isteni jelenlét nélkül, ez nem természetfeletti beszéd, ez elmebetegség, ez ostobaság, ez őrültség, idiotizmus. És most szeretnék tovább menni. Jánosnak az életében szeretnék föltenni egy kérdést. Beteljesedett hogy nem hal meg, amíg én eljövök? Beteljesedett. A jelenések könyvében, ha megnézitek, figyeljetek, nem számított az idő. Nem számít az idő Istennek. Azt mondod, Uram, hát én nem biztos, hogy meglátom, amíg eljössz. Hát meg 90 évesen meghalok, vagy 100 évesen, és mi van, ha csak 10 000 év múlva lesz valami itt a történelemben? És azt mondta Jézus, gyere, megoldjuk ezt a problémát. Szellemben Jánost az Úr elvitte az Úr napjára, és meglátta az Urat, mielőtt meghalt volna. Meglátta az Urat eljönni, mielőtt meghalt volna. Beteljesedett az életébe. Az üzenetem ebből az, hogy ha te Jézus kebeléig el tudsz jutni, akkor olyan ígéretek is be tudnak teljesedni az életedbe, amik itt ebbe a földi idődimenzióba egyszerűen lehetetlenségnek tűnnek. Figyelj, Isten bármit meg tud tenni. Neki 1001 és 1001 és millió és végtelen lehetősége van arra, hogy az ígéretet, amit neked kijelentett, megvalósítsa az életedbe már itt a földön. Ha kell, akkor átviszi a szellemedet ide-oda, mit tudom én, mit fog csinálni, de valamit csinálni fog, hogy te ne csalódottan halljál meg, ha egyáltalán meg kell halnod. Érted ezt? Isten meg tudja csinálni, De ehhez el kell jutnod Jézus kebeléig. Ehhez ott kell lenned Isten jelenlétébe, ebbe a csodálatos atmoszférába. És ne félj, mert ott szabad lehetsz. Az lehetsz, aki vagy. Értsd meg. Az lehetsz, aki vagy. Szerettem volna még három igét felolvasni, de ezt nem fogom megtenni, hanem ezekre csak utalni fogok, és még egy fejezet lesz, amit egy picit hosszabban elolvasunk, és arról beszélek még pár percet, és aztán befejezzük, jó? Tehát még egy picit tartsatok ki. Tehát a Lali beszélt a múlt héten a zsidókhoz írt levél harmadik fejezetéről is, és ő utalt és beszélt Isten a zsidókhoz írt levél a negyedik fejezetéről is. Emlékeztek rá, és ezt mindenképpen meg akarom említeni, mindenképpen rá akarok erre építeni, amiről Lali beszélt múlt héten, és azt gondolom, hogy eddig is hiszem, hogy a Szent Szem rá is épített erre. Tudjátok, hogy a zsidókhoz írt levélben beszél az ige arról, hogy a fiú is, ahogy Mózes ugye hű volt, ugye a fiú is hű a maga háza fölött, és az ő háza mi vagyunk, hogyha a bizodalmat mindvégig megtartjuk. És utána beszél arról, hogy ma, amikor halljátok az ő szavát, meg ne keményítsétek a szíveteket, mint egykor, ugye, ahogy tették Izrael fiai a pusztában. És ezt azért tartom fontosnak ezt, mert értsd meg, hogy azok a dolgok, amiről az előbb is beszéltünk, ez az idő fölötti uralom, és az, hogy először leuraljuk a belső idő érzékelésünket, Isten jelenlétében való tartózkodás által, ez csak akkor megy, és úgy tud megtörténni, hogyha te éppen ma, és ez a ma ez mindig van, tehát éppen ma, amikor hallod az Úr szavát, akkor nem keményíted meg a szívedet. Nem mondod azt, hogy hát ez micsoda hülyeség. Miről beszél ez? Idő, meg idő, nem idő. Honnan szalasztották ezt? Mi van ezzel? Mi van vele? Talán túl sokat olvasta ezt a szerencsétlen francia filozófust, vagy mit tudom én. Pedig elmondom neked, igét olvasok, hidd el, igét olvasok, de megveszekedett módon olvasom Isten igét. Egyszerűen nem bírom ki Isten igéje nélkül. Ha nem tudok elolvasni Isten igéből napi hány fejezetet, a feleségem a megmondhatója, elvonási tünetek jelentkeznek rajtam. Ideges vagyok, nem bírok magammal. Mert egyszerűen érzem, hogy nem tudok meglenni, anélkül, hogy Isten valamit ne szóljon hozzám, csak legalább egy mondatot. Érted? Figyelj ide, mikor én megtértem. Tudod, mi volt az első? Én 15 évesen ilyen ateista srác voltam. Azt mondtam, volt egy barátom, úgy hívták, hogy Viktor, őt Erdődi Viktornak hívták. Ő hamarabb tért meg, mint én. És mindig mondtam neki, ide figyelj, Viktor, hagyjál már békén, hát nézd már magadra, nézd már rám, hát nem látod, hogy vakok vagyunk? Hát értsd már meg, milyen Istenről beszélsz, te nincs is Isten. Van Isten, hogy lehet ilyen? És amikor megtértem ebből, az első döbbenetes megtapasztásom, tudod, mi volt? Hogy szól hozzám az ige. Figyelj, ez olyan élmény volt, hogy ettől úgy leültem, ettől az élménytől szó szerint, úgy leültem, hogy reggel, amikor fölkeltem, emlékszem, ilyen első napos hívő voltam, fantasztikus volt, reggel úgy ébredni, hogy eddig minden reggel úgy ébredtem, hogy na megint egy nap. Totál ilyen, ez a depresszió, de jó lenne meghalni, stb. Nem, minek itt vakon élni. És új eszületésem után első reggel felébredtem, és testvérek, fantasztikus volt felébredni. Ezt az érzést nem tudom elmondani. És fölkeltem, és mondtam, ez 1991. július 29-én reggel 7 óra után történt. Hogy? Igen, ez nagyon kenethegines volt. Fölkeltem, és mondtam, hogy mindjárt megyek reggelizni, csak leülök egy kicsit Bibliát olvasni. Leültem egy kicsit Bibliát olvasni, majd este 6 órakor rájöttem, hogy aznap még nem ettem semmit. Ezt komolyan mondom. Azóta ezt nem csináltam meg még, de figyeljetek ide, olyan természetfeletti élmény volt, hogy az ige szól hozzám, hogy szó szerint nem éreztem az időt. Nem éreztem, hogy éhes vagyok. Nem éreztem semmit. Csak azt éreztem, hogyan lehetséges az, hogy itt van Isten igéje, itt van a Máté evangéliuma, azt kezdtem olvasni először. És nem találok benne olyan betűt, amiből ne éreztem volna, hogy Isten élete árad belém. Ez olyan élmény volt, olyan megtapasztalás volt, ami nagyon-nagyon mély nyomot hagyott bennem. És ezért mondom ezt neked, hogy hidd el, hogy én Isten igéjét olvasom. Amit veszek, azt onnan veszem, abból veszem, hogy a Szent Szellem megelevenít nekem igéket. És persze, hallgatok tanításokat, meg beszélgetek emberekkel. Igen, és minden hatása van az emberre, ez igaz. De hidd el, az igét olvasom, és nagyon-nagyon szeretem az igét. Nagyon szeretem Isten igét. Van olyan, hogy csak gondolkodok Isten igéjén, és megmagyarázhatatlan módon egyszerűen potyognak a könnyeim. Fantasztikus Isten igéje. Fantasztikus, kimeríthetetlen, kincses ház az Isten igéje, testvérek. És ezért mondja itt, hogy ma, amikor hallod az Úr szavát, ne keményítsd meg a szívedet, hanem lásd azt, hogy te is beléphetsz a kincses házba. Beléphetsz a kincses bányába. És nem a bányász béka, mit tudom én, mi alá fogsz lemenni, hanem egy olyan tárházba, olyan kincses házba, amiben ott vannak mindazok a kincsek, amik az idők előtt már megvoltak az örökké valóságba. És mit mond, ugye az, hogy mit mond a zsidókhoz írt levél 4. fejezete, hogy ha te, amikor hallod az Úr szavát, most ezt én mondom így, mert ez a lényege, és nem keményíted meg a szívedet, hanem engedelmeskedsz a hallott beszédnek, amit Isten mond neked, az ige hirdetésen keresztül vagy, miközben a Bibliádat olvasod. Akkor, mikor engedelmeskedsz, akkor mi történik? A hallott igény keresztül, amit a szellemeddel hallottál, a hallott igény keresztül bekerülsz a nyugalomba. Bekerülsz a nyugalomba. Bekerülsz Isten jelenlétébe. Hova kerülsz be? Oda kerülsz be Isten jelenlétébe, ahol az idő már nem tényező. Hogyan mész be? Hogyan mész át az időn? Hogyan lépsz ki az időből? És hogyan mész át az örökké valóságba? A rémán keresztül. A befogadott rémán keresztül. A szellemed mindig az örökké valóságban van, mert össze van már, újjászületett szellemed már össze van kötve az örökké valósággal. De a lelkünk, amiről a Klaudia is beszélt az elején, a lelkünknek át kell változnia folyamatosan. A lelkünknek folyamatosan le kell vetköznie, ki kell vetköznie az időnek a fogságából, és át kell vedlenie, vagy nem tudom, hogy hogyan mondjam, át kell változnia az örökké valóságba. Érted? Tehát ki kell jönni a lelkünknek az idő fogságából, mert a lelkünk az a fizikai testünkhöz tapad nagyon sokszor, és ez az anyagi világhoz. És mi van a fizikai test, miben van, és ez az anyagi világ? Az időnek, az elmúlásnak a fogságába. És mit akar Isten? Mert hol van a Krisztus, illetve ki a Krisztus? A Krisztus az, aki minden fölött van, és minden mindenekben, és ő az idő fölött is van, és uralkodik az idő fölött. Hogyan tudunk uralkodni az idő fölött? Úgy, hogy a lelkünk elkezd kivetkőzni, kivedleni, kijönni ebből a földhöz tapadt világból, ebből az időnek a fogságából, és elkezdi, ahogy szemléljük az Urat, ahogy rémát kapunk, egyik rémát a másik után, a lelkünk elkezd idomulni, elkezd átváltozni, elkezd beleváltozni, elkezd beleformálódni Krisztusba, az örökké való Krisztusba, oda, ahol a szellemünk is van, érted? És így lépünk át az örökké valóságba. Minden egyes alkalommal, amikor befogadsz egy rémát, akkor a lelkednek egy része az megint már átmegy az örökké valóságba, érted? És tulajdonképpen a mi egész jellemünknek is, a mi egész természetünknek az örökké valóságra kell átváltoznia. Érted? Az örökké valóságra, és nem majd a mennyben, hanem már itt a földön. Érted? Itt a földön már át kell változnunk. Ez egy nagyon-nagyon nagy titok. És ezt úgy tudod megtenni, hogy nem keményíted meg a szívedet ma, amikor hallod az Úr szavát, hanem befogadod az igét szelídséggel, befogadod a beoltott igét, 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 befogadod a beoltott igét. És megint csak befogadod a beoltott igét. És újra befogadod a beoltott igét. És így szemléled az Urat. A befogadott, beoltott igény keresztül szemléled az Urat. És változol, változol. Egyik dicsőségről a másik dicsőségre. Fantasztikus, fantasztikus. És ez lényegében ez egy építkezés is. Ez egy építkezés, és ezért mondja azt, hogy mi vagyunk az ő háza, ha bizodalmat mindvégig megtartjuk. Ez egy építkezés is, és minket az Úr így épít. Így épít, nem csak így, másképpen is, mert például a nyelveken szóláson keresztül is tudunk épülni, de az ige az elsődleges, legfontosabb tekintély. Az ige még a nyelveken szólásnál is fontosabb. De kell nyelveken imádkozni, ha tudsz, akkor imádkozz nyelveken. Ha nem tudsz, ne vádold magad, mert akkor sem vagy lemaradva semmiről, mert ott van Isten igéje, és az igény keresztül Isten fel tudja benned építeni a mennyei valóságot. És akkor most nézzünk meg utoljára egy igét, és mindjárt befejezem. Lapozzunk az 1 Sámuel 21-hez. 1 Sámuel 21. Még egy picit tartsatok ki, jó? Csak még egy nagyon picit, tudom, hogy az idő megy, de még egy nagyon picit. És akkor 1 Sámuel 21, 1-től 10-ig olvassuk Isten igéjét.
És Dávid elméne Nóbba, Akimélek paphoz. Akimélek pedig megrettenve ment Dávid elé, és mondané ki, mi dolog, hogy csak egyedül vagy, és senki sincs veled? És mondta Dávid Akimélek papnak, a király bízott rám valamit, és mondanékem, senki se tudja meg azt a dolgot, amiért elküldélek téged, és amit parancsoltam néked, azért a szolgákat elküldém erre és erre a helyre. Most azért, mi van kezednél? Adj 5 kenyeret nékem, vagy egyebet, ami van. És felele a pap Dávidnak, és mondta, nincs közönséges kenyér kezemnél, hanem csak szentelt kenyér van, ha ugyan a szolgák tisztán tartották magukat, legalább az asszonytól. Dávid pedig felele a papnak, és mondané ki, bizonyára el volt tiltva mi tőlünk az asszony, mint tegnap, mind azelőtt, mikor elindulék, és a szolgák holmia is tiszta vala, jó lehet az út közönséges, azért bizonyára megtartatik ma szentnek az edényekben. Adott azért a papnéki szentelt kenyeret, mert nem volt ott más kenyér, hanem csak szent kenyér, melyeket elvettek az Úrnak színe elől, hogy meleg kenyeret tegyenek a helyet azon a napon, amelyen az előbbit elvevék. Vala pedig ott azon a napon Saul szolgái közül egy ember, ott tartózkodva az Úr előtt, akit Doégnak hívtak, aki Edomita volt, Saul pásztorainak számadója. És mondta Dávid Akiméleknek, nincsené a kezednél egy dárda, vagy valami fegyver? Mert sem kardomat, sem fegyverzetemet nem hoztam magammal, mivel a király dolga sürgős volt. És mondta a pap, a filiszteus Góliátnak a kardja, akit te megöltél az Elák völgyében, imhol van posztóba betakarva az efód mögött. Ha azt el akarod vinni, vidd el, mert azon kívül más nincsen itt. És mondta Dávid, nincs ahhoz hasonló, add ide azt nékem. És felkelt Dávid, és elfutott azon a napon Saul elől, és elment Ákishoz, Gátnak királyához. Amen.
Amen. Figyeljetek ide, most, köszi szépen, most nem akarok abba belemenni, hogy miért nem volt őszinte Dávid ehhez az emberhez, és hogy most mi volt ez az egész menekült Saul elől, és akkor ott valahogy ezt meg kellett oldani egy kis fortélyossággal. Most nem ebbe akarok belemenni, hanem azt akarom az egészből kihozni, hogy megkérdezik Dávidot, vagy megkérdezi ez az ember Dávidot, hogy mennyire szentek az, akik veled vannak, mert csak szent kenyerek vannak. És azt mondja Dávid, hogy az, bár az út az közönséges, amin jöttünk, de szentek vagyunk. Tehát tisztán tartottuk magunkat. És akkor megkapja a kenyereket, amiket ugye az Úr színe elől vettek el, és megkapja a filiszteus Góliát kardját. És én most nem a történetet szeretném most kibontani, hogy ez miért volt, mit, miért csinálta ez Dávid, hogy volt ez, és mi lett a vége. Nem ezt akarom, hanem el akarok vonatkoztatni, mert a héten a Szent Szerelem ebből adott egy nagyon fontos üzenetet, amit szeretnék nektek átadni. Az első, amit szeretnék mondani, hogy az út közönséges, de a testünk szent, ugye, ahogy Dávid itt mondta, nagyon sokszor közönséges utakon megyünk. Tehát éljük a hétköznapi életünket. Ugye? És átmegyünk különböző nehézségeken. De van kenyér ezen az úton, amit az Úr színe elől kell minden nap elvenni, és ez az Isten beszéde. Ezt a kenyeret, ha megeszed naponként, ez megtart téged a közönséges úton, a hétköznapoknak a bajaiba. Akkor is edd ezt a kenyeret, ha pillanatnyilag nem érted, amit olvasol, hadd hívjam fel a figyelmedet, akkor is edd ezt a kenyeret. Mert előbb-utóbb ez a kenyér elkezd, ez lesz ebből a kenyérből valami, hidd el. Olyan nincsen, hogy aki az Istent keresi, azt válasz nélkül hagyná az Isten. Olyan nincsen. Aki igazán keresi az Istent, annak előbb-utóbb lesz kenyere. Lesz kenyere, hallod? Tehát lehet, hogy közönséges úton mész. Ez nem tudom, hogy kapcsolódik ide ehhez, mert kicsit, mintha elütne attól, amiről az előbb beszéltem. De ezt nagyon éreztem a Szent Szemtől, hogy ezt el kell mondanom. Lehet, hogy egy közönséges úton mész. De ha van kenyered, akkor Isten a közönséges úton végig tud vezetni, és bár te közönséges úton mész, de a kenyérnek az evésén keresztül ki tudsz lépni ennek az időnek a fogságából, és át tudsz kerülni az örökkévalóságba. Hallod? A kenyér evésén keresztül. Ezért nem mindegy, hogy milyen a te szellemi étkezésed, hidd el. Nem mindegy, hogy mit hallgatsz. Hú, de érzem a Szent Szellem jelenlétét megint. Nem mindegy, hogy mit olvasol. Nem mindegy, hogy mire figyelsz oda. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kérlek téged, ne hallgass olyan prédikátorokat, ne olvass olyan könyveket, amik állandóan a nyomorúságról beszélnek, állandóan arról beszélnek, hogy milyen rossz ez az egész, és milyen nehéz ez az egész, de valahogy kitartunk, menet közben elveszítjük fogainkat, kezünket, lábunkat, levágják, kiszúrják a szemünket, de mi addig kitartunk, amíg egyszer csak valahogy majd átmegyünk a mennybe. Én rosszul vagyok az ilyen ige hirdetésektől. Igen, vannak nyomorúságok, igen, vannak nehézségek, de hallgass olyan ige hirdetőt, olvas olyan tanítást, vagy hallgass olyan tanítást, azt gondolom, hogy mint amilyen éppen ebben a pillanatban is hangzik, ami arról beszél, hogy pillanatnyi könnyű szenvedésünk, érted? Hogy pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Nem azt mondja, figyelj, nem azt mondja, hogy nincs szenvedés. És nem azt mondja, hogy engem soha nem érhet semmi. Nem ezt mondja, mert ez hazugság, ez nem igaz. Hanem elmondja, hogy igen, engem is érhetnek bajok. Igen, szenvedés, van szenvedés, igen. Hát persze, hogy van szenvedés. Hát ha hit útján jársz, akkor sokszor eleve már a kitartás, hogy ki kell tartani, és béketűréssel kell válni, míg az ígéret beteljesedik, hát ez már eleve szenvedés, nem? És sokszor van olyan, hogy a körülmények ellenmondanak a hitünknek, ellenmondanak annak, amit Isten megígért. És ez is szenvedés, aztán még sokféle szenvedés van, igen, van szenvedés, és van olyan szenvedés, higgyétek el, ami része Isten tervének, ezt az igéből kit tudnám nektek mutatni. Van olyan szenvedés, ami része Isten tervének, ez tény, de milyen szenvedés? Pillanatnyi, könnyű szenvedés, dicsőség az Úrnak. pillanatnyi könnyű szenvedés, ami gyorsan tovaszál, gyorsan elmúlik, de csak akkor, ha láthatatlanokra nézel, ha eszel kenyeret naponként, ha eszed Krisztust naponként, és ha láthatatlanokra nézel, és figyelj ide, és ahogy eszel, élesedik a látásod, és a hallásod. Minél több kenyeret eszel, és minél több mennyei vizet iszol, annál jobban élesedik a látásod és a hallásod. Ezért egyél és igyál, barátom! Egyél és igyál, barátom! Hallod? Egyél, igyál, barátom! Egyetek, igyatok, barátaim, ami az énekek énekében is van. És mi volt még, amit odaadott neki ez a pap? Az életébe került szegénynek, de mindegy, nem voltam ott, dicsőség az Úrnak. Mi volt még? A filiszteus kardja. És mit mondott Dávid? Add ide a filiszteus kardját, mert nincs ahhoz hasonló. Mi volt ez a filiszteus kardja? A bizonyság az, hogy legyőzte a Góliátot, érted? A filiszteus kardja jelenti azokat a bizonyságokat, hitélményeket, amiket menet közben megszereztél. És tudod, amilyen hitélményed neked van, nincs ahhoz hasonló. Érted? Nincs ahhoz hasonló. És amikor mész a közönséges úton, akkor egyél kenyeret, és emlékezz vissza a hitélményeidre. Mert nem csak egy kard van, minél több hitélményed van, annál több filiszteusnak a kardja van nálad, érted? Mert ezek a hitélmények, miért a filiszteusnak a kardja? Azért, mert ezek azt mutatja, azt jelenti a filiszteus kardja, hogy ezek a hitélmények olyan hitélmények, amikor mindig vissza tudsz emlékezni arra, hogy ilyen nehéz helyzetben voltam, és ebbe is megsegített az Úr, és hogy megszégyenült az ördög. Pedig már azt mondta nekem, hogy öcsém, ebből már nem fogsz kijönni, ebbe már mindenképpen bele fogsz halni. És ebből is kijöttem, és aztán abból is kijöttem, és ahogy Dávid mondja az egyik zsoltárában, hogy ez a szegény az Úrhoz kiáltott, és az Úr megsegítette őt, és kiszabadította őt a bajból, és kősziklára állította a lábát. Ezek azok a hitélmények. Kenyér és a filiszteus kardja. Legyenek hitélményeid, és vannak is hitélményeid, hidd el. És a közönséges úton mindig vissza tudsz emlékezni arra, hogy Isten adott nekem hitélményt. Itt van a filiszteus kardja. Hát én legyőztem a filiszteust, akkor a Saul kezéből is ki tud szabadítani Isten. Ezért mondta Dávid, add csak ide azt a kardot, öcsém! Add csak ide, öregem, mert nincs ahhoz hasonló. Tudod miért? Mert mikor Dávid fogta azt a kardot, figyelj ide! Mikor Dávid azt a kardot fogta, figyelj ide, tudod, mi történt akkor? Eszébe jutott, ott volt a kép előtte, mikor oda mentem. Először, mikor a kő eltalálta a fejét, az olyan gyorsan mehetett az a kő, hogy egy ballisztikus rakéta nem tud olyan gyorsan menni. Utána szépen Dávid így folyamatosan elmélkedett rajta. Igen, eltalálta a kő, és látta maga előtt. Leesett a hapsi. Úgy elvágódott a hapsi, leesett, ott esett el, úgy elvágódott, és ott maradt. És akkor én odamentem, kivettem a kardot, és levágtam a fejét, annak a gonosz, és ezen elmélkedett Dávid, és ott volt a kard a kezében, te jó ég! Ott volt, és elmélkedett, ezzel vágtam le a fejét, ezzel a karddal levágtam a fejét, ezzel a karddal, igen, ezzel levágtam a fejét, és ahogy ezen elmélkedett, hogy és itt a kezembe a kard, itt a bizonyság, hogy levágtam a fejét. Hát az ő kardja van nálam, hát kérésre csak nem adta volna oda, annyira hülye nem volt azért az a Góliát se. Ide adod a kardot? Persze, nyugodtan. Nem, ott volt a kard a kezébe, és visszaemlékezett, ezzel a karddal vágtam le a fejét. Hoppá! Hát akkor Isten a Saul kezéből is meg tud szabadítani. Akkor ez a jelenlegi nyomorúság csak egy pillanatnyi könnyű szenvedés. Halleluja! Csak egy pillanatnyi könnyű szenvedés. Az a nyomorúság, amiben vagy, csak egy pillanatnyi könnyű szenvedés. Egyél kenyeret, és fogd azt a kardot! Fogd azt a kardot, öcsém, el ne engedd! Fogd azt a kardot, és legyél vitéz! Fogd azt a kardot jószorosan, és emlékezz rá, hogy van neked hitélményed. Tudod, hogy voltál már lehetetlen helyzetben, amiből az Isten kiszabadított. Hát akkor ebből a pillanatnyi könnyű szenvedésből is nagyon-nagyon gyorsan ki fog szabadítani. És mi ez? Uralkodás az idő felett. Vissza a jövőbe, uralkodni az idő felett. Álljunk fel, testvérek! Hú! Azt a mindenit! Imádkozunk közösen úgy, hogy elmondok egy imát, jó? És ha egyetértetek, akkor mondjátok utánam, és aztán, hogy marad-e idő, meg mire marad idő, azt majd Klaudia, meg ti eldöntitek, és ha úgy hozza még az idő, még a, ez az idő, akkor ha marad, akkor szívesen imádkozunk még bárkiért, aki, ha meg nincs idő, akkor, hát akkor ez van, lesz idő. Oké. Akkor így van, mondjátok utánam, ha egyetértetek velem. Mennyei Atyám, hálát adok neked azokért a csodálatos javakért, amiket elkészítettél nekem minden idők létezése előtt, az örökké valóságban. És köszönöm neked, hogy ezeket kijelentett számomra, megfelelő időben, az ige hirdetésben, vagy otthon, amikor olvasom a Bibliát, a testvéri közösségben, és nem hagysz engem válasz nélkül. Köszönöm neked, Uram, hogy megváltoztatod a belső időérzékelésemet. A sok nyomorúság helyett kárpótlás van, felüdülés van, megfiatalodom, ha kell, visszaforgatod nekem az időt, ha kell, beviszel a te jelenlétedbe, és azt érzem, hogy pillanatnyi könnyű szenvedés csupán. Ez, ami itt van. És köszönöm neked, hogy mindez azért van, mert nem a láthatókra nézek, hanem a láthatatlanokra. Figyeljetek, testvérek, olyan hatalmasan érzem a Szent Szellem jelenlétét, hogy szabályszerűen kezdek félni, komolyan mondom. Halleluja! És köszönöm neked, Uram, hogy Jézus a példa abban, hogy ő meg tudta látni azt a dicsőséget, ami mindig is megvolt a számára. Köszönöm neked, hogy ahogy ő volt, úgy vagyunk mi is ezen a világon. Ezért a Szent Szellem által mi is belelátunk a mennyei világba, és meglátjuk azt, ami el lett készítve a világ teremtése előtt, minden idők előtt. Meglátjuk. Most. 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 És köszönöm neked, Uram, hogy hatalmad van arra, hogy beteljesítsd azt, amit ígértél. Ha kell, kiviszel az időből, átviszel szellembe, és ott töltöd be az ígéretedet. És úgy megyek el erről a földről, hogy minden beteljesedik, amit erre a földre ígértél nekem. Uram, én hiszek ebben. Én hiszek ebben. Hiszek a természet felettiben. Ezért ma, amikor hallom az Úr szavát, nem keményítem meg a szívem, hanem szelídséggel fogadom a beoltott igét, a logosz rémává válik. Megragadom azt, amit ma hallottam tőled, és nem engedem el, hanem rögzítem magamba, és felnövekszik bennem, és gyümölcsöt hoz bennem, természetfeletti gyümölcsöt, olyan gyümölcsöt, amit a világ nem tud létrehozni, amit még egyházak se tudnak létrehozni, amit még az aratás gyülekezete se tud létrehozni, hanem csak a Szent Szellem, csak Te, Uram, csak Te, Uram, csak Te, Uram, halleluja, és köszönöm, hogy ezáltal kilépek az időből, és bemegyek a nyugalomba. És hiszem, hogy mi, és úgy is mondjad, hogy én, a Te házad vagyok, a Te házad vagyunk, mert a bizodalmat mindvégig meg fogjuk tartani. Köszönöm, hogy adtál nekem kenyeret, és a filiszteus Góliát kardját. Így kell átimádkozni az igét. Tehát amikor kapsz egy igét, azt mindig imádkozd át, jó? Így kell. Most gyakorlatilag azt csináltuk, észrevetted, hogy átimádkoztuk az egész üzenetet? Átimádkoztuk az egész ige hirdetést. Mindig, amikor olvasol Bibliát, akkor amíg gondolatok, tehát ne mindig az igét imádkozd vissza egy az egybe, mert az van, amikor csak mantra. Van, amikor ezt kell csinálni, de nem mindig. Legtöbbször tudod, mit kell csinálni? Olvasod az igét, hirtelen meg jön egy-két gondolat az igéből. Azokat a gondolatokat kezd el vissza imádkozni. Nem baj, ha úgy érzed, hogy tökéletlen, nem, mert a Szellemből legyen, ez a lényeg. Ne a tökéletesen, hogy ide teszem, hogy mennyei atyám, először mondom, hogy mennyei, utána, hogy atyám, köszönöm, uram. Amikor van olyan, hogy mikor Bibliát olvasok, és megállok, és a gondolatok, amik megikletnek, épp ahogy jön, kiimádkozom magamból, hogy köszönöm, uram, hogy te azt mondtad nekem, hogy, és köszönöm, uram, és én arra kérlek, uram, és jön belőlem, és sokszor tökéletlen, de érzem, hogy Szellemből van. És figyelj, hát ha Istennek tökéletes, akkor én nem mondhatom, hogy tökéletlen. A hülye agyamnak tökéletlen. De az Istennek tökéletes. Az én ostoba, materialista agyamnak annak tökéletlen. Mert én mindig össze akarom rakni, ide akarom tekerni, oda akarom tekerni. De az Isten azt mondja, ne tekergess, csak mondjad. Csak mondd meg, hogy mennyire szeretsz engem. Csak mondd meg, hogy mennyire ragaszkodsz hozzám. Mennyei atyám, én hálát adok az én testvéreimért, köszönöm az én drága testvéreimet. Köszönöm neked a gyülekezetet, uram. Imádkozzatok ti is magatokban, nyugodtan, nyelveken, itt van a Szent Szellem. Köszönöm neked az én drága testvéreimet. Köszönöm, hogy te ismered kinek-kinek a szívét, uram. Tudod, hogy mindenki mivel jött ide, uram, és te senkit nem kárhoztatsz, uram. Senkinek a jelenlegi állapotát úgy érzem, uram, hogy most nem kéred számon, hogy na te miért vagy ilyen, miért csináltad, hanem mindenkinek azt mondod, hogy jöjj hozzám, jöjj hozzám, jöjj hozzám. Amikor meg akarták kövezni azt az asszonyt, nem Jézus, és Jézus nem mondott neki fejmosást, megkérdezte, hogy hol vannak a vádlóid. És azt mondta az asszony, hogy elmentek. És nem tartott Jézus felmosást, ezt csináltad, miért csináltad, miért voltál ott, 5 óra 5-kor itt voltál, stb. De egyébként én se vádollak. Nem ezt mondta Jézus, hanem azt mondtad neki, uram, annak az asszonynak, hogy én sem vádollak. És ebben olyan szeretet volt, hogy ez a mondat, hogy én sem vádollak, ez annyira olyan helyreállítást elindított az asszonyban, hogy uram, utána tudtad neki mondani azt, hogy de eredjél, és ne is vétkezz többé. Halleluja, és köszönöm, uram, hogy vannak, akiknek te ma itt azt mondod, hogy nem vádollak. Hogy ne félj, nem vádollak. Nem vádollak a gondolataidért. Nem vádollak az elmulasztott lehetőségeidért. Hanem csak azt kérem, hogy jöjj hozzám. Hálát adok ezért, atyám. Köszönöm, hogy meggyógyítod a belső időérzékelésünket, uram. Ó, dicsőség neked ezért, uram. Csodálatos a te jelenléted. Érzem a te kenetedet, uram. Érzem a te szellemedet, uram. Érzem a te kimeríthetetlen jelenlétedet, uram. Uram, ja Istenem, uram, soha nem tudnám abba hagyni, és mégis abba kell hagyni előbb-utóbb, uram. Ez borzalmas, Istenem. Uram, nem lehetne, hogy most legyen az elragadtatás, Uram? Nem lehetne, Uram, hogy most átvigyél minket, Uram? Hogy soha ne legyen vége, Uram? Hogy mindig veled legyünk, Istenem? Ó, halleluja, Uram! Amikor veled vagyok, Uram, nem érdekel a világ. Semmi nem érdekel. Nem érdekel az egész. Semmi nem érdekel, Uram. Annyira nem érdekel, hogy ezt el sem tudom mondani. Te érdekelsz, Uram. Uram, imádkozom az én testvéreimért. A Szent Szellemnek a jelenléte nyugodjon meg rajtuk, Uram. Vidd tovább őket. Köszönöm azokat a bizonyságokat, amiket adtál nekik, Uram. Köszönöm a kenyeret és a filiszteus Góliát kardját. Hálát adok, Uram. Ó, dicsőség neked, Uram Istenem. Jézus nevében. Amen. Amen. Nem bírom abba hagyni, de erőt veszek magamon, és odaadom. Gyere, Dia.